Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk mára karácsony másnapjára igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Ézsaiás könyve 11. fejezetének első 9 versében a következőképpen. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduca gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja a kezét. Nem árt és nem pusztít, szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban egy roppant reménytelen helyzetben szólal meg Ézsaiás, hiszen ítélet sújtotta Júdát és Jeruzsálemet, mégis arról beszél, hogy a maradék visszatér a fogságból, a maradék megtér. A dávidi vonal is kihalt, hiszen ő maga részese a nép bűnében is. Hát a királyok voltak mindenek előtt azok, akik a népet a tévútra vitték, vagy legalábbis ebben ők is alaposan kivették a részüket. Jól ismerjük a királyoknak a sorát, és ismerjük azt a értékelő vonást is, amit mindig így olvasunk, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Hát ilyen értelemben tehát kivágta Isten az Isai ágat is, amely az ígéreteket hordozza, mert nekik is részük volt Izrael bűnében. És már csak egy csonk maradt meg élettelenül, reménytelenül. És most mégis az szólal meg a proféciában, hogy ebben a reménytelen helyzetben is tud Isten újat kezdeni, és az ő házából, Dávid házából származó messiáson majd megnyugszik az ő lelke ugyanúgy, ahogyan egykor Dávidon nyugodott, hiszen emlékezhetünk, hogy felkenésekor ezt olvassuk, hogy az Úr lelke szállt rá és vele maradt. Hát ezért ne gondoljuk azt se, hogy a magunk életében valami lehetetlen lenne Isten számára. Lehet, hogy reménytelennek tűnik az élethelyzetünk. Lehet, hogy sok minden akadály tornyosul előttünk, és nem tudunk kitörni belőle, de legyenek ezek mégis bármilyen súlyosak, érezzük bármilyen értelemben és bármilyen mértékben, mély ponton magunkat, nincs Isten számára lehetetlen. Leginkább azért nem, mert van karácsony, amelyben Isten az üdvünket munkálja. Magam is voltam életemben különböző szakaszokban olyan helyzetben, hogy elfogyott a lábam alól a talaj, vagy ha úgy tetszik, elfogyott körülöttem a levegő, és egyszerűen reménytelennek tűnt minden. És nyilván mindannyiunk életében megvannak ezek az időszakok, amelyre vissza is tudunk emlékezni, de ugyanakkor arra is vissza tudunk éppen ezért emlékezni, hogy Isten hogyan adott belőle mégis tovább lépést. Sőt, egyenesen azt mondhatjuk, hogy Isten éppen ilyen helyzetekben szeret munkálkodni. Amikor a fának már a gyökerébe is a fejszét vágják bele, akkor ő a törzsökből, a megmaradt kis csonkból mégis új életet teremt. És éppen azért szeret Isten ilyenkor munkálkodni, mert ezekben a helyzetekben nyilvánvaló végre, hogy nem emberi lehetőségeink vittek tovább. Nem összeszedtük magunkat, ahogy sokszor mondják, hogy végre szedd össze magad, és akkor majd lesz tovább, de nem a magunk ereje visz tovább, nem a magunk ügyessége az, ami kihúz a bajból, nem a magunk szorgossága segít ki ezekből a helyzetekből, hanem Isten kegyelme. És ilyenkor lehet éppen ezért a leginkább megtapasztalni megváltunk jelenlétét az életünkben. Ilyenkor lép be a mi életünkbe is a lélek ereje a magunké helyett, Isten lelkének teremtő hatalma a magunk alkotó képessége helyett. Hát így teremt újat Isai törzsökéből is. Ennek a sarjadéknek a levágott törzsökéből, a szinte már kihalt maradványából származik aztán mégis az ígéretek beteljesülése Dávid családja révén. Azt is persze ezzel a proféciával elmondja Ézsaiás, hogy amikor a Messiás megszületik, akkor Dávidnak ez az ága a mélyben él, a szegénységben él, alacsony sorban él. Nem a trónról származik, ugye, hogy a bölcsek is naívan Heródeshez indulnak, hanem ott a jászolban még szállásuk sincsen. Mária és József pontosan ilyen viszonyok között éltek. Hát nem csak ebből a karácsony éjszakából látjuk ezt, hogy az adó összeíráskor milyen sorsuk volt, hanem aztán, amikor Mária a tisztulásáért fel kell, hogy ajánlja az áldozatot, egy bárányt, akkor is látjuk, hogy nem teszi ezt. Nem azért, mert a törvényt nem tisztelik, hanem azért, mert csak azzal a lehetőséggel tud élni, amit a szegények számára adott Mózes törvénye egyfajta csereként, és elég legyen a gerlicét áldozni. Hát valóban alaposan kiszáradt Isai fatönkje már eddigre. És mégis megelevenedett Isten igéje szerint. Így teremt újat Isai törzsökéből, és ezáltal teljesítette be az örökké fennálló dávidi trón ígéretét. Ennek az eredete egy kicsit messzebbre nyúlik vissza, mint azt általában gondolni szoktuk. Dávid, emlékezhetünk, hogy templomot akar építeni. Nátán helyesen, hogy hát akkor tedd meg, amit elterveztél, aztán másnap Isten visszaküldi ott, hogy nem, mégsem építhetsz templomot, te sokat hadakoztál, sok mögötted a háború, inkább majd az utódod lesz az, aki megépíti a templomot. De szinte mondhatni, hogy Dávid ne csalódjon akkorát, azért azt elmondja a prófétán keresztül Isten, hogy ugyanakkor az utódait fognak uralkodni, és azok közül emelkedik fel majd a Messiás, és annak a királyságáról, trónjának állandóságáról mondja ezt Nátán. A valóság azonban az, hogy ennél korábbra kell mennünk, hogyha keressük ennek az eredetét, mégpedig egy olyan időre, amikor Dávid még nem is ülhetett a trónon, hanem gerilla vezérként élt Júdea pusztáiban, menekültként, mert Saul üldözte. És ő már ekkor megkapja azt a hihetetlen proféciát, és az is meglepő, hogy honnan. Mert akik végig hallgatták pár évvel ezelőtt a bibliaórai sorozatban a Dávidról szóló történeteket, azok már bizonyára tudják, hogy ezt a proféciát Abigail mondja el. És ez az asszony nem csak megmenti Dávidot attól, hogy a saját kardjával szolgáltasson igazságot a nevéhez méltóan bolond és istentelen Nábállal szemben, aki nagyon méltatlanul járt amúgy el vele, és hirtelen felindulásból mondhatni, Dávid indul is a legényeivel, hogy megtorolja ezt a sérelmet, és elégtételt vegyen. Ez az asszony lehűti a maga bölcsességével, és megóvja attól, hogy maga segítsen magán, ahelyett, hogy Istenre bízná mindezt. Hát tulajdonképpen az ő beszéde, az asszony beszéde, az a Szentírás első proféciája arról, hogy a dávidi trón sokkal tovább tart, mint egy emberi dinasztia ideje. Mert ő azt mondja, hogy a te házad, uram, bizonyosan maradandóvá teszi azt az úr, hiszen az úr harcait harcolod, uram, és nincsen benned semmi rossz, mióta élsz. És hát ilyen értelemben mondhatjuk nyugodtan, hogy Nátán ehhez képest már rég lemaradt a maga proféciájával, amikor a templomépítési tervekre válaszol Isten. És természetesen Ézsaiás végképp lemarad arról, hogy első legyen, hiszen ő aztán pár száz évvel később él, de mindemellett persze azt is el kell mondani, hogy a proféciák értelméből és végképp érdeméből ezek nem vonnak le semmit, hiszen őket is Szentlélek kijelentése vezette abban, hogy elmondják ezeket az ígéreteket. Ugyanúgy, ahogy tehát Dávidról is olvassuk, hogy felkenésekor a lélek megnyugodott rajta, és önképpen ott maradt vele együtt egész életében, ami abban az időben még ritkaság számba ment, és a proféták is általában csak időlegesen kapták a lélek ajándékát egy-egy kijelentés erejéig mondjuk, és aztán visszahúzódott ő róla, meg mégis azt olvassuk rendkívüli módon, és már ez is előjele annak, amit itt olvastunk, vagy más proféciákban olvasunk a Messiásról, hogy rajta megnyugszik az Úr lelke. És a lélek az, ami vezeti egész életében. Hát lélek alatt élve, így látjuk Dávidot is, és Dávid utódját is. Az Úr lelke tehát az az isteni hatalom, amelyből az Úr részt ad azoknak, akiknek különféle feladatokat oszt ki, és választ ki őket Isten országában egy-egy tevékenységre. Hát ebből részesedtek, tehát, ahogy mondom, időlegesen már a bírák is, a proféták is, a királyok is, a Messiást pedig az jelenti, hogy ez tartósan nyugszik rajta. Hát engedjük-e mi is, vagy pontosabban inkább, úgy kellene mondani, hiszen nem a kezünkbe, hogy imádkozzunk-e mi is azért, hogy az Úr lelke vezéreljen a mindennapokban. Hogy tőle nyerjünk bölcsességet, hogy tőle nyerjünk értelmet, hogy tőle nyerjünk útmutatást, de erőt is tőle kapjunk, Isten ismeretet és Isten félelmet is. Hogy ne látszatra ítéljünk mi is, hanem igazságosan. Mert így nyerhetjük el Jézus ajándékaként azt, amit ő maga is birtokol. A békességet, az értelem lelkét, a tanács és erő lelkét, az Úr ismeretének és félelmének lelkét. Mindezek együtt tartalmazzák azt, ami a gyakorlati életben is kell, és az Istennel való kapcsolathoz is szükséges, hiszen a héber nyelvben nem válik szét, és persze a gondolkodásukban sem a gyakorlat és az elmélet, mint gyakran állítjuk ezeket szinte szembe egymással, hogy hát van egyfajta elmélet, és ha úgy tetszik, akkor ez legyen a tudósoké, de hát az igazi mégiscsak az, ami a gyakorlatban zajlik, és ez meg a hétköznapi embereké. De tulajdonképpen az Ószövetség emberei ezt képtelenségnek tartanák, ezt a fajta szemléletet. Számukra nincs ilyen, hogy elmélet és gyakorlat szétváljon, végképp szembeálljon, hanem ez a kettő együtt jár és összhangban van az ember viselkedésében, és ha az elmélet hibás, akkor bizony abból a gyakorlat is hibás lesz. Az ember feletti tudásnak viszont Isten lelke a letéteményese, ez teremti meg ezt az összhangot az elmélet és a gyakorlat között. Hát így lesz a Messiásnak is olyan tudása, olyan ítélőképessége, olyan bölcsessége és olyan hatalma, amely mindenek felett való. Ő valóban belelát a szívünkbe, és igazságosan ítél, és ő éppen ezért belelát a gonoszságba is, és azt is megítéli, és megbünteti, ahogy egy sornyi erejéig Ézsaiás erre is kitél. Nem szorul tanukra az ítélkezésben, nem kell valamiféle bizonyítási eljárást tennie a bíróságon, mert ő pontosan jól tudja, hogy mi történik. Mondhatnánk talán így is most, hogy nem a szemenézésére ítél, és nem a füle hallására dönt. Mi ha megszakadunk is, csak azt látjuk, ami ott van előttünk, a felszínen, de a Messiás a szívet látja, a mélyet. Ahogyan ezt már elmondta a király választáskor is az Úr, hogy hát az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És ezt a szívbe tekintő sarjat hozta el a világba az asszony utódjában karácsonykor. Idilli állapotok jelennek meg aztán ezzel kapcsolatban minden tekintetben. Nem csak az emberek világára hatott ez ki, hanem az állatokéra is, az egész élővilág egészére is. És ezt a gyönyörű tulajdonképpen festői, profétai látomást tárja elénk Ézsaiás. Nagyon sok festőt ihletett meg, és ismerjük Fabinyi Tibort, aki járt itt az Ökumenikus napon, ő is a mai napra igét hirdet, És ő küldte az egyházi fórumra egy amerikai festőnek a képét, ami pont ezt a jelenetet ábrázolja, és hát gyorsan átfutva róla írtakat, az derült, hogy ez egy Quaker festő Amerikában, aki gyakorlatilag az összes képét ebben a témában festette, az ilyenfajta békés világ címeken adta meg a képeit, tehát ezen a módon, amit ma, illetve tegnapi nap küldött el, a mai igehirdetés, ez az pedig, hát ezt a jelenetet ábrázolja, és ez volt az ő utolsó képe életében. Tehát ilyen értelemben is fölidézhetünk, akár magunk is, ha láttunk már ilyen festményeket. Minden esetre valóban nagyon szép festői jelenetet lehet ebből alkotni, hogyha az ember ezt elképzeli magának, hogy hogyan is él majd a világ a Messiás birodalmában. De hasonlóan talán ismerős a régi mese is, az Alice csodaországban. Mindenféle furcsa dolgok történnek ezzel a kislánnyal, és körülötte rengeteg vadállat van, amelyek békésen megférnek egymással. Persze sok-sok emberi vonással van felruházva ez a mesebeli állatsereg. Hát ilyen idilli és mesebeli érzésünk lehet ennek a proféciának az utolsó mondatai kapcsán. Aztán azon már lehet tanakodni, és próbálják taglalni is, hogy most akkor ezt hogyan is kell venni, ez most itt a Földön fizikai valóságában képzelendő el, vagy ez már az új teremtésnek a birodalmába lesz, vagy csak képletesen kell, jelképesen elképzelni, hogy mondjuk az oroszlán szalmát tegyen, ez egy biológiai változása, és lehet sok mindenen gondolkodni, csak úgy gondolom, hogy fölösleges, mert hát ez nem a tudomány területe, ez nem is a történelemnek a területe, ez az úgynevezett eszkatológia területe, azaz a végső dolgokról szóló témák vagy területeknek a körébe tartozik, és éppen ezért nem a mai világgal kell nekünk ezt összevetnünk. Minden esetre az állatok a bűnbeeséstől, a kígyóval kezdődően tudjuk jól, aztán pedig Noén keresztül már még inkább ellenségei lettek az embernek. Hiszen ott kezdődik a, mondjuk így egyszerűen a húsevés, nem csak az állatokra, hanem az emberre vonatkozóan is, és ott kapja végképp ezt szinte parancsba az ember ilyen meglepő módon, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet, féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Hát ez az ellenségeskedés van ebben a világban, és most Isten mégis helyreállítja végül a teremtés eredeti rendjét is. A béke kiterjed még az állatokra is. Ézsaiás proféciája most már egy bűntelen új világról szól, és jó helyen van ez az Immánuel ígéretek sorában, amikor Isai veszélyéből beszél, mint Jézusról, hiszen hát a karácsony is azt munkálja, hogy ez a béke megvalósuljon, akkor is, ha ebben a világban ez most még rejtetten látható. A jövendőlés minden esetre nem csak az állatvilág, a természet, hanem az emberek megváltozásáról is beszél, és így fejeződik be, hogy tele lesz a világ, ez a föld az Úr ismeretével. Hát ez a titka ennek az áldásos állapotnak, ennek a békének. Mert máshogy nem lesz. Lehet béke mozgalmakat meghirdetni, meg leszerelést tartani, és ki tudja mi mindent, de hát tudjuk jól, hogy ez meddig tart. Legfeljebb a szerződések aláírásáig, és másnap már lehet, hogy a lövések dördülnek. Máshogyan ez nem tud megvalósulni, csak akkor, ha valóban az Úr ismeretével és félelmével telik meg a föld. Persze sokan nem is akarnak Istenről tudni, és kétségbe vonják, nem csak az, hogy ő megismerhető valahogy, hanem éppen azért, mert az emberi eszközeinkkel, akár a tapasztalással próbálkozunk, akár a gondolkodásunkkal akarunk közelebb jutni hozzá, minduntalan azt tapasztaljuk, hogy Isten felfoghatatlan, megfoghatatlan, és ezért sokan azt mondják, hát akkor nem is létezhet. De Ézsaiás sem úgy képzeli, hogy az Isten ismeret úgy valósulna meg, hogy akkor mindenki meg tudja figyelni valami módon Istent, mindenki az eszével le tudja vezetni szinte, mint egy képletet, hogy akkor Isten milyen is lehet. Hát ha körbenézünk ebben a világban, akkor bizony megállapíthatjuk, hogy az ismeretek tekintve az emberiség nagyon gyenge lábakon áll, és még a keresztények körében is nagyon hiányosak az ismeretek, akárcsak az egyszerűbb biblia ismereteket vegyük alapul, de még nehezebb lesz a kérdés, ha elkezdünk összetettebb dogmatikai kérdéseket tárgyalni. Talán már említettem is egyszer, hogy egy felmérést készítettek Amerikában, és kiderült, hogy az ateisták jobban ismerik a Bibliát, mint a keresztények. Hát ha minket is a tenger árjaként elborít Isten ismerete, hát akkor lehet majd nekünk is részünk az isai új hajtásából, a lélek bölcsességéből, a messiási kor békéjéből, és így karácsony ajándékából. Így lehet igazi Jézus ünnepé az, amit nem csak az átkosban, de valljuk be, ma is sokan igyekszenek inkább csak egy fenyő ünnepé irányítani, vagy valami hasonlóvá. Mi nyissuk ki inkább a fülünket, és halljuk meg Isten szavát, tekintsük most azt a látomást, amelyet a próféta által adott nekünk az Úr, és lássuk meg, hogy a jászolban valóban a világ üdvözítője fekszik. Ő, akin Isten lelke nyugodott meg teljesen. Ő, aki igazságosan és bölcsen ítéli ezt a világot. Ő, akinek az uralma megszünteti az emberek közötti ellenségeskedést is, és meg kell szűnjön a hatalmára az állatok közötti acsarkodás és zsákmányszerzés is. Az ő uralma ideje alatt valóban beborítja az Isten ismeret a földet, hogy egészen szoros közösségünk legyen a megváltóval. Amen. Imádkozzunk. Isteni vesszőszál, mennyei gyökérhajtás, igéd a kilátástalanságban is reménységet kelt szívünkben. Töltsd be lelkeddel, hogy bölcsességünk lehessen felismerni akaratodat, erőnk legyen azt megvalósítani életünkben, és mindezek által növekedjünk ismereted gazdagságában. Amen.